Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió Babusgató magazinjának hallgatóit. Lovászi Márti vagyok. Mai adásunkban egy igen érdekes témáról fogunk beszélgetni. Én munkámból kifolyólag nagyon sokat foglalkozom a gyerekek kézügyességének fejlesztésével, a rajzolás és a mintázás, illetve a kézimunkázás rejtelmeinek megismertetésével, illetve megszerettetésével. Mai elgépiesedett elektronikus világunkban azonban egyre nehezebb feladatot ró a pedagógusok elé ez a világ, hiszen a gyerekeknek egyre nehezebb felkelteni az érdeklődését. A mai témát, ezt a nehéz feladatot úgy szeretném megközelíteni, hogy egy kicsit formabontó módját választottam. Egy olyan tevékenységen keresztül szeretném a felnőttek figyelmét ráirányítani az írás és a rajzkészség fejlesztésének fontosságára, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat érdekel. Ez pedig a grafológia. Amikor idáig eljutottam, akkor eszembe jutott egy kedves ismerősöm, aki kollégám egyben és grafológus. Mai vendégem Szabó Kocsisné, Ökrös Ildikó. Ildi, nagyon sok szeretettel köszöntelek a Babusgató magazinban.
Köszöntelek én is, Mártika, és a kedves hallgatókat is.
Ugye mondtam, hogy óvónéni vagy, de ugye azt is, hogy grafológus. Nagyon sokan nem is tudják, hogy mi ez a grafológia, és azt gondolom, hogy ez a grafológia egy kicsit olyan homályos, és olyan az ismeretlenségbe veszik. Mi is tulajdonképpen ez a grafológia? Mit kell róla tudni?
Az egyik ismerősöm, amikor rajzelemzést, illetve neki írás-elemzést készítettem, azt mondja nekem, hogy mi a különbség a grafológia és az asztrológia között. Nagyon hasonlóan cseng a két dolog. Hát legalább annyira misztikus, mint az asztrológia, de sokkal mélyebb gyökerei, ha mondhatom így, vannak. Egészen az ókori Görögországon nyúlik vissza a grafológia, és hát homéroszék már keményen foglalkoztak ezzel az írás dologgal. És aztán a 17. században jött egy francia pap, a Sieyès abbé, aki azt vette észre, hogy vannak bizonyos írás hasonlóságok, bárki bárhogyan, bármilyen céllal ír leveleket, vannak úgynevezett domináns jegyek, amelyek minden írásban előfordulnak, és miután a papok voltak abban az időszakban az írástudók, ő ezt elkezdte szépen tanulmányozni, és aztán a 20. század elején Magyarországon is nagyon-nagyon híres emberek voltak, akik rengeteget letettek a grafológia oltárán, úgyhogy most tartunk már ott, hogy a grafológia végre tudományág lett.
Akkor mondhatjuk, hogy a grafológia tudomány.
Igen, mondhatjuk, bár éppen az egyik közelismerősöm mondta, hogy az valamiféle akadémiai jelentést látott napvilágot most egy fél évvel ezelőtt, és azt mondták, hogy nem minden esetben lehet a grafológiát használni, tehát ők mondjuk kimondottan törvényességi eljárások mentén fogalmazta ezt meg, hogy megint kétségek merültek föl, bár én azt gondolom, hogy aki igazán ismeri a grafológiát, föl sem merülhet benne, mert egy nagyon határozott mondat van ebben, hogy a grafológia bizonyítottan, és az írás nem más, mint agyírás. Tehát innestől kezdve, miután nem a kezünk dönti el, hogy milyen lesz az a betűforma, hanem a jelenlegi adott pszichés állapotunk, nem férhet hozzá kétség, hogy biztos, hogy nagyon-nagyon szépen lehet használni például a személyiség fejlesztés területén.
Akkor fogalmazzuk meg pontosan, hogy a grafológia mi is?
A grafológia egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember személyisége föltároljon, semmilyen terület nem maradt titokban. Nincs olyan ág, most már azért 5 éve foglalkozom vele, és durván 130 írás áll mögöttem, és egy teljes, komplett személyiség elemzés 8 óra, tehát ezt, hogyha 130-al felszorozzuk, akkor itt jó néhány száz óráról beszélgetünk, és nem találtam olyan területet, amit ne tudnék lefedni vele.
És mi az, ami téged ebbe az irányba vonzott? Mi volt, mi késztetett téged arra, hogy grafológus legyél?
Hát most nagyon vicces lesz, amit mondok, mert el kellett egyszer menni egy tanfolyamra. És az pont a grafológia volt, ugye voltak ezek a kredit, most is van a kreditrendszer, ugye óvodapedagógusként ezt mi ismerjük, és éppen akkor egy grafológus jött hozzánk Kiskunfélegyházáról, és ő csak a rajzokkal foglalkozott, ugye ez érint igazán minket, majd feltétlenül erről is fogunk a későbbiekben beszélni a gyermekrajzok, és annyira megfogott ez az egész, meg leginkább az, hogy elkezdtünk elemezni farsang témabeli rajzokat, és ugye hát ez is egy olyan terület, ezek a bújtatott rajzok, amiben azért rengeteg plusz információ benne van, és aki tudja kódolni, annak nyitottá válik, aki nem, annak érthetetlen a gyerekrajz, és ő azt mondta, hogy észrevettem egy olyan dolgot, amit ő nem vett észre, pedig már vagy 30-szor nézte ugyan ezt a rajzot, és kiszólt a 50 óvónő ült ott, és azt mondta, hogy te legyél grafológus. És talán ez az egy mondat volt, ami engem elindított a pályán.
Tulajdonképpen ahhoz, hogy valaki grafológus legyen, akkor el kell végezni egy ilyen tanfolyamot, ami körülbelül mégis mennyi idő? vagy milyen mélységig merültök el a képzésben?
Ez egy 2 éves felsőfokú végzettség, OKI-es végzettség, ez egy Europass-os dolog, tehát ez igazából bárhol megállja a helyét, mert az európai standard szerint működik. Ez a 2 év, ez nagyon tömény. A 2 év első év folyama az alapozó, ami azt jelenti, hogy grafológia mellé oda tesszük a pszichológiai hátteret, tehát megtanuljuk, hogy mit mondott erről Jung, megtanuljuk, hogy hogyan vélekedik erről Freud, aztán hallottunk a tipológiákról, előkerülnek a Kretschmer-féle tipológia tanok is, és emellé fogjuk hozzátenni majd azokat az írásügyeket, amelyek egy-egy embert jellemzővé teszik, és tulajdonképpen be lehet kódolni, hogy ki milyen típusú az írása alapján is, és a második évben, még negyedévben, több mint negyedévben foglalkozunk magával az írásszakértéssel is, ami a hamisítás eljárása köré tartozik, tehát mondjuk ez nem témája a mai adásnak, de nagyon érdekes az is, hogy tanuljuk, hogy hogyan lehet hamisítani az írást.
Nagyon érdekes dolgokat mondasz, és nagyon felkeltetted az érdeklődésemet, remélem a hallgatókét is. Most tartunk egy kis szünetet, de a zene után folytatjuk a beszélgetést a grafológiáról.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a grafológiáról, a gyermekrajzokról és az íráselemzésről. Ugye a grafológiáról beszélgettünk, hogy mi is a grafológia, és visszatérve erre, ugye azt mondtad, hogy a grafológia az írásból következtet az adott ember személyiség jegyeire. Vagyis ha én most leírnék itt neked valamit, mondjuk a nevemet, vagy bármit, akkor te meg tudnád állapítani, hogy nekem milyen személyiség jegyeim vannak, vagy hogy milyen ember vagyok?
Hogyha leírnád a nevemet, akkor Alfons Lücke volt az a pszichológus, egyébként egy svájci pszichológus, grafológus, aki az kimondottan az aláírásokkal foglalkozott, akkor körülbelül tudnék neked mondani egy 8-10 jellemvonást, de nem lenne elég a teljes személyiségképhez. Nekem szükségem lenne egy nagyon egyszerű és nagyon rövid, körülbelül 12 soros kis levélkére, bármilyen témába. Egyébként volt egy nagyon érdekes történetem, mert az egyik olyan ember, aki nagyon sokat szeretett volna tudni az írásáról, 12 mondaton keresztül taglalta azt, hogy a grafológia szerint egy baromság. És ezt 12 soron keresztül értem, most a grafológus nem olvassa el. Innestől kezdve teljesen mindegy, mit ír, teljesen mindegy, hogyha azt írja, hogy ez a grafológus nem normális, mert akkor sem fogom elolvasni ezt az írást, ugyanis én egy dolgot teszek, az írást fölnagyítom, ezt úgy kell elképzelni, hogy durván egy olyan A, mondjuk egy olyan A3-asra fölnagyítom az adott betűt, és megnézem, hogy az a betű honnan hova indul, hurokvonala, ha van esetleg, akkor az milyen, és ez nekem mind egy-egy jel lesz. Úgyhogy igen, ha te most nekem 12 sort írnál, akkor annak segítségével a teljes személyiségedet föl tudnám térképezni.
Mit tudnál még meg a személyiségemen kívül rólam? Mit kellene még tennem, hogy megtudj még többet az emberről?
Hát, hogyha azt vesszük, hogy felnőtteknél mit lehetne csinálni, akkor azt mondom neked, hogy az, hogyha nekem 12 sort írsz, akkor oda már semmit nem kell, de ha azt szeretnék megnézni, hogy egy kisgyereknél mindez hogy működik, mondjuk egy óvodáskorú gyermeknél, ott viszont csak a rajz marad, tehát egyértelműen az ő rajzaiból tudnék következtetni, de csak és kizárólag grafológiai szempontból inkább 5 és 6 éves kor környékén. Tehát a firka szakaszban, az elején még a 2-3 éves korban még egyszerűen nem lehet. Tehát ez annyira tudattalan, és ugye említettem, hogy az írás az egyszer és megismételhetetlen, és csak olyan, mint a személyigazolványod, hogy abból csak egy van, és a te írásod is egyedüli, és tényleg soha többet senki nem tud úgy írni, bármennyire is lehet, én ugye foglalkozok írás szakértéssel is, és nem lehet hamisítani tökéletesen az írást, tehát kizárt, hogy a legjobb írás hamisító sem tudja úgy hamisítani, hogy a grafológus ne jöjjön rá, és ezt a Gulyás Jenő egy nagyon-nagyon híres magyar grafológus megfogalmazta, hogy az írás az csak egy, tehát megismételhetetlen, egyszeri, pillanatnyi. Ugyanilyen módon jelenik meg a rajz is, ahogyan egy kisgyerek rajzol, hogy az is kizárt, hogy két hasonló, teljesen egyforma rajzot láthassunk.
De azért az is előfordul, mert velem már előfordult a bankban, hogy nem fogadták el az aláírásomat, mert kétszer nem is tudunk úgy aláírni. Ugye? Így van ez?
Itt megint vissza kell oda kanyarodni, hogy azt mondtuk, hogy az írás agyírás. Tehát például megíratták úgy az egyik pacienst, hogy egy trauma után, tehát éppen haláleset után, és mi úgy hívjuk, hogy reszketekké, tremorossá válik az írás, tehát kimondottan elakadási pontok jelennek meg az írásban, ez azt jelenti, hogy többször leteszi a ceruzáját ott is, ahol nem kellene letenni, mert mit vizsgál a grafológia? Amikor első osztályban megtanulunk írni, ugye az a standard írás lesz, 3x3 mm-es az O betűnk, az A betűnk, megtanuljuk a tanítónéni írását, 5 ötödik osztályig körülbelül így is írunk, ezt is várják el, a szépírást osztályozzák, hozzáteszem, abszolút agyonnyomja a személyiséget, nem szerencsés, hogy ilyen szorosan várják el 4-5 évig ezt az írásban történő megfelelést, de ötödikes korban már hála Istennek ez nincsen, az azért is jó, mert ott jön elő a személyiség, végre elő tud jönni, ugyanis a grafológia a standardtől való eltérést vizsgálja.
Kutató munkám során, mert azért utána néztem én a dolgoknak, nagyon sokat olvastam, hogy igen, amit mondtál is, hogy új lenyomatunk is egy van, ugye írásunk is minden embernek más és más, és az írásból abból, hogy milyen nyomatékkal írok, hogy merre döntöm a betűket, hogy hogy formálom, az ugye sokat mesél rólam. Tudnál ilyen érdekességeket mondani, mondjuk, hogy ha jobbra döntöm a betűt, akkor az mit jelent?
Ha jobbra döntöd a betűt, és én remélem, hogy te jobbra döntöd egy picit a betűt, az azt jelenti, hogy te a közösség iránt érdeklődsz, nem vagy az a magán típus, vagy magánzó típus, aki minden áron a saját érdekeit veszi előtérbe, például akin extrém balra dönti a betűjét, már majdnem elfekteti, arra például egyértelműen lehet azt mondani, hogy egy önző ember, de nagyon kell figyelnünk, mert a grafológia azt mondja, hogy egy jegy nem jegy. Tehát ha csak ez egy szónál fordul elő, vagy egy betűnél találunk egy olyan jelet, akkor én amíg, vagy akár más grafológust is említhetnék, mert mindenkinek ugyanaz ebben a tanulmányi hozzáállása, és ugyanezt tanultuk, hogy ha nem találok hozzá még 2-3 ugyanolyan jegyet, az nem fogja megerősíteni azt a jellemvonást. Akkor azt a véletlen számlájára is írhatom. Tehát visszatérve, ha jobbra dől az írásod, akkor a közösség fele orientálódsz, ha balra dől az írásod, akkor azért inkább a saját dolgaidat helyezed előtérbe, de nagyon előtérbe helyezed, és hogyha áll az írásod, mert ugye ez van még, ami a harmadik opcióként létrejött, az abszolút a realitások emberét jelenti, aki a mindennapokban él, de igazából agyvezérelt, és ott talán az érzelmek egy picit háttérbe szorulnak, de ez csak az írásdőlés, amiről beszéltünk, és kb. Ehhez van még 10 000 jegy.
És mondjuk vannak-e még valami különleges ismertető jegyek, betűk formálása, mondjuk az O betű, vagy vannak-e meghatározó jegyek, amik azt lehet mondani, hogy ha ezt a betűt így formázod, akkor tehát az meghatározó, ha a többi betűt úgy is formázod, de ez nagy mértékben meghatározó.
Igen, így van, az O és az A betű a teljes személyiség jegye tulajdonképpen, tehát mindig megnézzük azt, hogy mennyire kerek egész a személyiség, és igazából, hogyha már az O vagy az A betűt nézzük, akkor ott, amiről beszéltünk egyébként, ezeket oválnak hívjuk, akkor azt nézzük, hogy ahhoz a 3x3 mm-hez, tehát ugye egy négyzetet tudnánk alapvetően, ha standard szerint írnánk minden pillanatban, akkor az O és az A betű köré tudnánk egy 3x3 mm-es négyzetet csinálni, és azt viszont már láthatjuk, hogy van-e horpadás rajta, vagy fekszik, vagy jobbra dől, vagy ellapul. Például, hogyha nagyon hamar, tehát azt veszük észre, hogy laposodik az írás, és úgy elfekszik az az óbetű, akkor például az a kényelem szeretetnek a megjelenése, vagy ha például nullához hasonlóvá válik az óbetű, tehát olyan, mint a fölfele húznák, az például a maximalizmusra való irányultság, hogy maga elé olyan feladatokat tűz ki, ami néha-néha akár meghaladhatja a saját képességeit is, vagy például az is előfordulhat, hogy nem zárja be teljesen a betűjét. Az egyébként nagyon szerencsés, ha nem zárja be a betűjét, mert azt jelenti, hogy nyitott a különböző ingerekre, de hát aztán megnézhetnénk az O betűnél, hogy melyik oldalon van nyitva, ha bal oldalon, akkor milyen információt enged be. Nyilván a magánszférával kapcsolatosan az előbb ugye mondtam, hogy a bal oldala a betűnek az mindig a saját személyiségünknek a belsejét mutatja, a jobb oldal pedig a közösség fele ad információt. És egyébként ez, amiről nagyon érdekes, amiről most beszélünk, az tulajdonképpen egy betű. És akkor még nem beszéltem arról, hogy vannak ilyen belső pici plusz hurkok, ami a standard szerint nem kellene, hogy ott legyen az óbetűben, azok például feldolgozatlan traumáknak a jelei lehetnek, vagy például még egy nagyon érdekes dolog, amikor megjelenik egy pont. Tehát megáll a tollával valami miatt, és a betű valamelyik oldalán megjelenik egy pont, az mindig azt jelenti, hogy azzal az oldallal neki gondja van. És ez csak az óbetű.
Nagyon érdekes dolgokat mondasz, és azt gondolom, hogy felkelthettük a hallgatók figyelmét, hogy aki kíváncsi, az azért próbálja ki. De azt gondolom, hogy a grafológiát nem csak a személyiségjegyek feltérképezésére használhatjuk, már itt beszéltünk, és említés szintjén megemlítettük a pedagógiával való kapcsolatát, illetve a gyermekrajzokat, és később iskolában már az írás vizsgálatát. Úgyhogy most tartunk egy kis szünetet, de szünet után ezzel a témával fogjuk folytatni.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a grafológiáról, a gyermekrajzelemzésről, illetve az íráselemzéséről. Ugye a grafológiának említettük a pedagógiával való kapcsolatát, és itt konkrétan a rajz és íráskészség vizsgálatát, jellemzését értjük különböző életkorokban. És itt maradjunk itt az életkoroknál, hogy fel tudnánk állítani egy ilyen kis rangsort, hogy hogy is kezdődik el a gyereknek az írás készségének a fejlődése, vagy a rajzkészségének a fejlődése. Induljunk el ugye abból a korból, amikor a gyerek már képes megfogni tárgyakat.
Amint a gyerek képes lesz tárgyakat megfogni, és ugye nagyon sokáig ő szájfixációs módon működik, ami azt jelenti, hogy mindent a szájába vesz. Nagyon jól tudjuk, hogy amikor először merre teszi az édesanyja, ugye ez a fajta összhang ez nagyon sokáig megmarad, és utána ezt valahogy pótolni kell, úgyhogy elkezd mindent a szájába venni. Aztán egy idő után rájön, hogy tudja használni a kezét, akkor a kezével fog dolgokat a szájába tenni, aztán ha már ezen is túl van, azért még mindig csak olyan másfél éves kor körül vagyunk, akkor rájön arra, hogyha elkezd húzni egy vonalat, például a földön, ami egyik nem azt mondja, hogy én most vonalat fogok húzni a földön, hanem egyszerűen csak nyomhagyási szándékkal fog ő most ott valamit produkálni, az már az ő kis személyisége lesz, és itt kell a szülőnek résen lenni, és itt kell ezt segíteni ebben az életszakaszban, hogy akkor bátorítjuk, vagy én is megfogok egy pálcát, vagy nem fogok meg semmit, csak az ujjammal én is mellé rajzolok egy kört, és azt mondom, hogy nézd, napocska, húzunk hozzá egy-két sugarat, és közben mondjuk, hogy sugarat húzunk hozzá, nézd, szemet rajzolunk, arcot rajzolunk, és ugye előbb-utóbb azért majd, hogyha meglesznek ezek a valóra válnak, úgymond ezek a nyomhagyási szándékok, és ez pozitív öröm fogja kísérni a szülő részéről, és esetleg még nagy felületet is tudunk hozzá biztosítani, és hogy ne az legyen, hogy az egész falat befesti valamilyen oknál fogva, és mondjuk ez nem a mi tetszésünket szolgálja, de hát mondjuk lehet azt megtenni, hogy egy nagy csomagolópapírt leragasztunk a négy sarkánál fogva, és adjuk a zsírkrétát a kezébe. Az a lényeg talán, hogy az elején minél vastagabb eszközöket adjunk pont azért, mert itt még azért ő nem annyira kifinomult. Tehát ugye a szenzomotoros koordináció, hogy mi hívjuk, az a finom motorika, az azért majd a később időszakokban fog megjelenni, de legyen egy olyan hely, ahol ő nyomot tud hagyni. Ha az kint az udvar, akkor kint az udvar, ha az a járda és színes krétákat bárhol lehet kapni, akkor az a járda. Az a lényeg, hogy segítsük és negátoljuk ezt a fajta fejlődését.
Ugye azt mondtad, hogy megjelenik a szándékosság a nyomhagyásban, és mikor jön el az az idő, amikor mondjuk már a gyerek szándékosan vonalakat húz, mondjuk firkágat, és ez a firkálás, ez nekem egy nagyon szívügyem, ugyanis a legtöbb felnőtt, amikor a gyerek leül rajzolni, akkor ugye firkál, és akkor azt mondjuk, hogy ne firkálj, rajzolj nekem valamit, de én azt gondolom, hogy a firkálás sokáig ilyen pejoratív értelemben használják, és azt gondolom, hogy ezt el kell engedni, mert a firkálás az a fejlődésnek egy nagyon fontos szakasza.
Abszolút egyetértek veled, Márti, én nem is tartom szerencsés szónak ezt a firkálást, talán pont azért, mert a felnőttek lejáratták már, és ebben azért jó néhány kutató is segítkezett, én úgy gondolom, és elnézést kérek, aki ezt máshogy gondolja, mert én is az ő oldalakon állok, de a firkálás az mindig valami olyat jelentett, hogy egy értékelhetetlen dolog, holott igazából a személyiség alapja lesz, legalábbis a vizualitás terén mindenképpen a firka lesz az, ami az önkifejezést elindítja, és azért olyan 3 éves kor körül, illetve kislányok és kisfiúk ugye szétválnak ebben az időszakban is, mert azért ezt tudjuk, hogy a fiúk kézügyessége és a lányok kézügyessége nagyon-nagyon különböző. Nekünk volt egy olyan esetünk, hogy szerencsénk volt egy olyan lányhoz és egy olyan fiúhoz, akik ugyanabban az évben és ugyanazon a napon születtek, és nagy csoport évelején Gudinóval, ugye ezt nekünk mond valamit, a emberrajzzal megnéztük, hogy milyen a rajz érettsége a két gyereknek, és egy év eltérés volt a kislány és a kisfiú között. Tehát ez volt nekem a végső bizonyíték, hogy mennyire eltérő a nemek közötti rajzkészség, illetve rajz tehetség. Tehát ez a firkára visszatérve, ahogyan te mondtad, tehát nem is firkálásnak hívnám én ezt az időszakot, hanem próbálkozásnak. És azért olyan 2,5-3 éves kor körül megjelenik a próbálkozás ideje, amikor valamit szeretnék, és tényleg már nyomhagyás szándékával a papírra vetni. Aztán leszeretném rajzolni a világot, ami körülöttem van, és majd olyan 4-5-6 éves korba, de 5 éves kortól pedig mindenféleképpen akár a sérelmeimet is papírra tudom vetni.
Itt most a firkálásról beszélgettük, és nekem előzetes beszélgetéseink alapján beugrott, hogy ugye mi felnőttek is olyan sokszor firkálgatunk a lap szélére. Jelente ez valamit? Vagy van-e valami különleges érdekessége ezeknek a firkáknak?
Én óva intenék mindenkit attól, hogy grafológus jelenlétében bármit a papírra firkálgasson, mert hogy ugye a grafológia azt mondja, hogy semmi nincs ok nélkül. Tehát az, hogy valaki most firkálgat, mondjuk én voltam már olyan rendezvényre, ami picit talán unalmas volt számomra, és hogy ne zavarjam a közönséget, nyilván nem kezdtem el mobiltelefonozni, mert ettől azt gondolom, hogy előrébb tartok, de mindenképpen egy csendes elfogadtságot keres kerestem magamnak, és nyomhagyási szándékkal elkezdtem rajzolgatni. Csak hogy a grafológia azt mondja, hogy például aki túl sok madarat rajzol, az nem biztos, hogy jól érzi magát ott, ahol van. Vagy aki túl sok virágot rajzol, az lehet, hogy narcisztikus személyiség. Vagy aki rengeteg szívecskét rajzol, annak valamiféle egyéni kapcsolata van a szeretettel, vagy a szeretet hiánnyal, vagy a szeretet éhséggel. Például volt olyan ismerősöm, aki kerítést rajzolt folyamatosan, aztán azt is meg lehetett nézni, hogy az a kerítés magas volt-e, vagy alacsony, ugye ebben az esetben akár egy elszigetelődést is kifejezett, vagy egy védelmi reakciót, vagy például milyen fát rajzolunk, hogyha valaki fenyőfát rajzol, azt mondják, hogy az egy kicsit olyan szúrós, egy kicsit talán olyan, aki jobban szeretni védeni magát a többiektől, vagy egyszerűen csak szereti a karácsony, tehát ugye a rajznál is azért úgy van, hogy több jel kell ahhoz, hogy bármit kijelenthessünk, az biztos, hogy nincs ilyen, hogy öncélúan rajzolunk, úgyhogy nagyon óvatosan firkálgassanak a felnőttek.
Érdekes dolgokat mondasz, úgyhogy kedves hallgatók, oda lehet figyelni arra, hogy unalmunkban miket is rajzolgatunk. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést a gyermekrajzokról és a gyermekrajzok elemzéséről.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a gyermekrajzok elemzéséről. Én előzetes ismeretszerzés során nagyon sok érdekességet olvastam a témában, és megütötte a szememet egy dolog. Ezt pedagógiai munkám során is azért tapasztaltam, hogy a gyerekek óvodába bekerülve pontokat rajzolnak. Azokból a pontokból végül köröcskék lesznek, és hogy ezek a körök az anyai ölelést szimbolizálják. Ha ezekből a körökből napocska lesz, az a szeretetet szimbolizálja. És ugye azt mondjuk, hogy a gyermekek rajzai beszélnek, beszédesek ezek a rajzok. Milyen érdekességek vannak még?
Tehát visszatérve itt a nem szeretett firka időszakára, tehát amikor ugye nyomhadási szándékkal kezd a gyerek valamit rajzolni a papírján, ezt a grafológia még nem vizsgálja, tehát pont azért, mert nem biztos, hogy tudatos, itt lehet maga az örömszerző funkció is, hogy nyomot hagyok a papíromon, és nyilván nem úgy jön le, hogy ő most egy virágot szeretne ő virágot rajzolni, csak nem áll még készen sem a keze, sem pedig a gondolkodásmódja, vagy a tudata, és mint mondtuk, ugye a grafológia is, és az írás is, és a rajz is, az tulajdonképpen az agyból táplálkozik, tehát ha nincs hozzá megfelelő ismerete, akkor ő nem fogja tudni leképezni sem technikailag, sem vizuálisan azt, amit ő szeretne. De az biztos, hogy azért már 4-5 éves kor körül, amikor a gyerek főleg az óvoda hatására ugye kötelező jelleggel egy kicsit, mert mondjuk meg őszintén, hogy azért muszáj legalább egy évbe 4-5-ször leülnünk, hogy valami történjen azért vizualitás terén, azért valamiféleképpen elindítjuk a gyereknek a vizuális munkásságát, ő már ott tudatosan szeretné saját magát kifejezni, és így, ahogy te mondtad, hogyha például magából a pontból indulunk ki, az a pont egy ideig ő. Lehet, hogy elszigetelve áll, és lehet, hogy ölelésre vágyik, és lehet, hogy azért lesz a pontból egy idő után kör, mert valamiféle biztonságra fog vágyni. Most azért ez nyilván az óvodapedagógusnak kell, hogy jelentsen valamit, egyébként a szülőnek is, hogyha figyeli ezeket a gyerekrajzokat. Aztán, amikor megjelenik a napocska, ugye a meleg, az otthon, a meghittség, és hogy melyik oldalra teszi például a napocskát. Tehát itt a grafológia nézi azt is, hogy nem csak azt, hogy milyen színekkel dolgozik, és milyen mélyen hagy nyomot azon a papíron, és átüt esetleg a másik oldalán tapintható lesz-e maga ez a produktum, hanem hogy melyik oldalra rajzolja a napocskát. Mert azt mondja a grafológia, hogyha például a bal oldalára rajzolja a lapnak, akkor az édesanyjától kapja a szeretetet, és az édesanyja az, aki stabilizálja az ő lényét, hogyha jobb oldalra kerül, akkor az édesapától. Ha középre, akkor mind a kettőtől. De most nem kizárók, hogyha valakinek bal oldalon van a napocskája, nem azt jelenti, hogy az édesapjától semmit nem kap, de feltehetően az édesanyjával van szorosabb kapcsolatban, és mondjuk meg őszintén azért az első pár évben ez is a normális, hogyha az édesanyja lesz az, aki tulajdonképpen a világ véleményét közvetíti felé, és azért az édesanyja feladata a stabilizáció is elsődlegesen.
Kell-e mondjuk aggódni az anyukáknak, ha gyerekek mindig sötét szín után nyúlnak, tehát ha csak feketét, barnát, vagy sötét kéket használnak mondjuk.
Ez is gyereke válogatja, de én nagyon sokszor például megkérdeztem, hogy miért választhatod a feketét, és volt nem egy kisgyerek, aki azt mondta, hogy azért, mert olyan jó erős színe van. Tehát, hogyha a gyerek azzal indokolja, azért, mert olyan jól halad a fehér papíron, és ugye óriási kontraszt a fehér és a fekete közötti, ez a két legszélsőségesebb szín, ami egyébként nem szín, mert nagyon jól tudjuk, hogy a fehér és a fekete nem szín, de ha azért mondjuk negyedéven keresztül egy gyerek folyamatosan nagyon erősen rányomva a ceruzát, a feketét részesíti előnybe, és mellé még egy kis vöröset is tesz, egy kis pirosat, arra azt mondja a grafológia, hogy a fekete és a piros szín együtt egyértelműen például az agresszió színe. Na most, ha vonalvezetésében sincs semmiféle hullám, hanem inkább ilyen szöges, elkapkodott vonalvezetés figyelhető meg, akkor mindenképpen kellene figyelni, és leginkább beszélgetni velem, mert hogy ott már a gyereknek lehet valamiféle negatív élménye is, amit ő meg szeretne jeleníteni, és ezt mondtuk, hogy itt már nem biztos, csak a nyomhagyás szándéka, hanem az őt ért esetleges sérelem, szomorúság, vagy egyáltalán a maga a nem odafigyelés is megjelenhet úgy, hogy mindent elsőbrő erővé válik az ő kezébe a ceruza.
Jelente az ijegységre okot, vagy adhat-e aggodalomra okot az, ha mondjuk nem a valóságnak megfelelő színeket használ. Én mondjuk már most tudom, már ilyen idős fejjel, de amikor a pályám elején voltam, egy kisfiút én is megszólítottam, hogy de hát miért lila az erdő, meg a sündisznó? És azt mondta, hogy mert ez egy mesebeli erdő. Tehát mennyire kell a színeknél ragaszkodnunk? Vagy a gyereknek mondanunk azt, hogy de a fű az zöld? Akkor azt színez zöldre?
Hát igen, ez is egy nagyon jó kérdés, és szerintem ez is vitatárgyát képezi még, azt gondolom, a kollégák körében is. Én ebben hasonló álláspontot képviselek, hogy nem szívesen kötöm meg ebben a gyerekek fantáziáját, mert rengeteg mesével vesszük őket körbe, és például, hogyha megnézzük a magyar népmeséket, amit a Jankovics Marcell tollától láthatunk a tévében, vagy a toll által, akkor azért ott is láthatjuk például a fáknak, vagy a magának az erdőnek a színét, hogy egyáltalán nem biztos, hogy pont az a reál és földhöz ragadt a felnőttek világa és szempontjából elfogadott klisék mellett kell haladni. Tehát én nem szoktam ezen izgulni. Az egy dolog, hogyha azt kérem, hogy most rajzoljuk le, hogy oda voltunk például egy kiránduláson, és ott milyen élmények élték, ott már azért, hogyha mondjuk rózsaszín lesz az a fa, vagy lila lesz az a fa, az már azért érdekes, de még szerintem ilyenkor sem probléma. Én azt gondolom, hogy ezt a gyerekkel meg kell beszélni mindenféleképpen, hogy ő ezt hogy látja, hogy miért gondolta ezt most, hogy ezt neki így kellene rajzolnia, de például az élménynél általában nem szoktak ezek a túlzott színek megjelenni. Viszont azt is kell tudnunk, hogy ebben az életszakaszban még nagyon-nagyon nyitottak a transzcendenciára. Erre nem igazán szoktunk erről beszélni, mert hogy miután erre olyan különösebb bizonyíték nincs, ezért ezt úgy mindig úgy elsodorjuk, de azért azt kell tudni, hogy a lila és a ciklámen szín együttes használata az egyértelműen a kapcsolódást jelenti. Úgy mondják, hogy 5-6 éves korig nyitva van a gyerek harmadik szeme. Tehát akkor, amikor ráérez olyan dolgokra, ami nincs elmondva számára, de mégis tudja, hogy mi történik körülötte, ez mind az a fajta még romlatlan kapcsolatteremtési képesség, ahonnan ők jöttek, vagy ahova mi tartunk. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, de itt mindenféleképpen itt a transzcendencia még, ami belejátszik, és egyébként 5-6 éves korban érdemes megfigyelni, főleg a lányrajzokat, tele van ciklámennel és rózsaszínnel is. Ma lehet mondani, hogy ciklámen, mert kislány, de azért, amikor ciklámen és rózsaszín és lila az a ruha, és semmi más nem lehet egy jó ideig, azért az egyértelmű utalást jelent arra, hogy valami ebben ők lehet, hogy többet tudnak, vagy előrébb tartanak, mint mi.
Mit gondolsz a sémákról?
Azt gondolom, és most, hogy föltetted ezt a kérdést, eszembe jutott, hogy nekem a 70-es években nem most volt, múlt század, ha tetszik, hanem ki kell mondani, amikor én óvodás voltam, és én mondjuk óvonő lettem. Tehát olyan nagyon rossz és nagy idézőjelben hatások értek az óvodába, hogy rögtön is döntöttem, hogy óvonéni szeretnék lenni, és ez meg is történt, remélem sokak örömére. Én emlékszem, hogy nekem segítettek, mert én például nem tudtam megfelelő méretű ibolyát. A mai napig emlékszem, hogy nem tudtam megfelelő méretű ibolyát rajzolni, nagyszerűen lerajzoltam, hogy lehajol ibolyát szedni a gyerek. De az ibolya akkora volt, mint a lehajoló gyerek. És ezt akkor elmagyarázták nekem, hogy ez így nem jó, meg hogyha lejjebb venném a szárát, de nem is tudtam elképzelni, addig még nem rajzolták. Úgyhogy sémákra visszatérve, mi akkor szerintem sokkal több képi világot kaptunk saját magunktól, illetve nem voltunk agyonnyomva a számítástechnika ártalmaival. Én tudom, hogy rendkívül hasznos, én tudom, hogy nagyon sok információ a gyerekeknek, de azt gondolom, hogy az óvodáskorban pont nem ez lenne a hangsúlyos, hanem az, hogy a papíron például tudjanak tájékozódni, mondjuk mire elhagyják az óvodát és iskolába lépnek. Azért egy háznál ilyen sem problémát, hogyha le kell rajzolni, és nekem az a tapasztalatom, hogy főleg az utolsó 10 évben igenis komoly problémát jelent, tehát nincs meg a fejükben, pont azért, mert készen kapják a képeket, az információkat, kevesebb mesét kapnak a szülőnek, feltehetően nem mindenkinek van annyi ideje, hogy olvasson, pedig nagyon jól tudjuk, hogy 5 perc mese a világot meg tudja váltani, mert akár a nonverbális részét nézve, akár a verbális részét nézve tudjuk, hogy hihetetlen sokat fejleszt a mese, ettől függetlenül ezt szajkózzuk, meg elmondjuk, de tegyük a szívünkre a kezünket, nem igazán tudunk ezzel mit kezdeni, úgyhogy én azt mondom, és lehet, hogy megbotránkoztatást keltek, de igenis nekem előfordul minden egyes évben nagy csoportba, és sokszor előfordul, hogy segítséget kell adjak. Nem azt fogja a gyerek egy-egybe lerajzolni, de lesz egyfajta képi világa, és én el is mondom, hogy ne olyan színnel csinálja, hogy én csináltam, én fölrajzolom, és utána összehajtom, és elrakom. Ennyi történik. És azt fogja abból megvalósítani, ami ő hozzá közel áll. Az ügyesebbek hozzá fognak tenni ahhoz a formához. A kevésbé ügyesek azok valószínűleg egy egyszerűsített formát fognak rajzolni, de az biztos, hogy valami ki fog alakulni, és előbb-utóbb, ami kint lesz a papíron, egy idő után, miután az írás is a rajz visszahat a személyiségre, egy előbb-utóbb be fog kerülni. És nem ez a feladat? Hát ez a feladatunk.
Most tartunk egy kis szünetet, majd folytatjuk a beszélgetést, és áttérünk a kisiskoláskor írás fejlődésére.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a grafológiáról. Térjünk át egy kicsit a kisiskoláskorra. Mit kell tudni a kisiskoláskori írás kép alakulásáról?
Itt is óriási előny van azoknak a gyerekeknek, az ő oldalukon van a pont, akik nagyon szívesen rajzoltak óvodába, mert ugye ezért is szeretnék az óvónénik eljutatni a minden egyes csoportbéli gyereküket a legmagasabb szintre, pont azért, hogy az iskolai átmenet zökkenőmentes legyen, a vonal és a papíron, a füzetbe való tájékozódás zökkenőmentes legyen, és akinek megfelelő úgymond előképzettsége van a vizualitás terén, annak azért kevesebb a gondja is, mert mit kell csinálni? Természetesen a vizualitás mellett a figyelem és egyéb más dolgok szükségesek, de a tábláról történő fölrajzolt formát tulajdonképpen reprodukálni kell a papíron. Megadott vonalak között. Az sem mindegy, hogy meddig húzzuk azt a függőleges vonalat, az sem mindegy, hogy két karikát húzzunk, vagy egy függőleges vonalat, vagy éppen fordítva. Tehát itt azért rengeteg dolognak kell együtt működnie ahhoz, hogy a gyereknek úgymond sikerélménye legyen, és itt talán a legfontosabb ez, hogy amellett, hogy elsődlegesen az a szerep az iskolának, úgy, hogy megtanítsák őket írni és olvasni, de igen jó lenne, ha mindezt örömmel tudná tenni. Hát itt is azért a grafológia tud segíteni. Van különböző teszt és eljárási módszer arra, hogy például egy pedagógus könnyebben megismerje a gyereket. Van egyféle fateszt például, amiben lehet látni, hogy a gyerek mennyire orientált, mennyire elhivatott a tudással kapcsolatosan. Például azon a teszten mérni lehet, és csak pusztán egyetlen egy dolgot kell a gyereknek rajzolnia, hogy rendelkezik-e bármiféle múltbéli sérelemmel, gyötrelemmel, földolgozatlan problémái vannak-e. Van-e egyáltalán talaj a gyerek lába alatt? Az azt jelenti, hogy a család megfelelő támaszt nyújt-e neki. És például az a pedagógus, az a tanítónő, aki mondjuk grafológiai végzettséggel rendelkezik, az azért nagyon komolyan áldást jelenthet egy első osztályos csoport, vagy első osztályos gyerekcsoport élén, mert rengeteg plusz dolgot tud adni a gyerekeknek. Nem beszélve róla, hogy igazán nem is kell velük beszélgetni, és nem is kell több órát rászállni, hiszen az iskolának az egyik legnagyobb hátulütője, hogy nincs idő, mert ugye olyan nagyon erős tempóban kell a pedagógusoknak haladni, mert a tantervet azt teljesíteni kell. Hát a grafológia körülbelül 5 vagy 10 percet vesz igénybe ahhoz, hogy egy valamiféle kép alakuljon ki például a pedagógusban a gyerekről. És ez, amit mondtam, ez csak egy teszt lehetőség.
Mennyiben meghatározó, hogy szép írás, vagy nem szép írás?
Vissza kell kanyarodnunk a standardhez. Ugye első osztályban a standard írást fogják tanulni a gyerekek, ami azt jelenti, hogy teljesen megfelelő méretű, megfelelő kinézetű betűket kell, hogy egymás után írjanak, megfelelő sorrendben. Mindez tart ugye 4 évig legalább, és majd valamikor 5. korba kezd ez az írás egyeniessé válni. Tehát most, hogyha azt kérdeznéd, hogy az írást én tudnám meg grafológiai szemmel vizsgálni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, csak 5. kortól, tehát 5. csak a rajz áll rendelkezésre, a csak azt nagybetűvel szeretném jelölni mindenféleképpen, és most lehet, hogy olyan dolgok mondok, ami nem hangzik túl jól a tanítónők köréből, függetlenül attól, hogy én értem, hogy ez az ő feladatuk, hogy a szép írást megtanítsák a gyereknek, de főleg már 4. osztálynál én nagyon szeretném, ha egyszer beépülhetne a magyar közoktatásba az a rendszer, hogy engedjük egy picit egyéniesedni az írást, ugyanis azzal, hogy azok a bizonyos O és A betű, ami a teljes személyiséget tükrözik, bezárulnak, illetve zártá válnak, mert ugye egy O betűt azt mindenféleképpen be kell zárni, bárha a felnőtt írás nézzük, akkor a legtöbb felnőttnek szerencsére a betűje itt vagy ott egy picit lapos, itt vagy ott egy picit ki van nyílva, és ez a személyiségre is igaz, hogy ott kezd igazán negyedik, ötödikes korban nyílni a személyiség, és van egy nagyon érdekes történetem, egy ismerősöm gyermekkinek elmeséltem ezt, hogy lehetne nyitni azt az óbetűt, meg nem is baj, hogy az ő óbetűje nyílik, ezt ő megosztotta a pedagógussal, és bizony a pedagógus hát nem fejezte ki nagy örömért az ügyel kapcsolatosan, sőt azt hiszem, hogy akkor fél évkor négyest is kapott éppen amiatt, hogy az óbetűje nyitva volt, tehát nagyon rossz tanácsot adtam neki, bentségére legyen mondva a pedagógusnak, hogy ő nem tudta, hogy ő ott grafológiai szemmel egy teljesen hátrányos dolgot csinált, a gyerek pedig hallgatott rám, ennyi történt, ettől függetlenül szerencsére jól vannak, én azt gondolom a pedagógus is, és ez a gyerek is.
Ha tovább megyünk az életkorban, ugye eljutunk a kamaszkorig, mit tud segíteni a grafológia mondjuk a kamaszoknak?
Rengeteg kamaszírást vizsgáltam, sőt, amikor a grafológiai szakdolgozatomat írtam, akkor pont ilyen témában kereskedtem én is. Olyan gyerekeket kerestem, akik nevelőotthonban élnek, és a kontrollcsoportom ugye családban élő gyerekek voltak, óriási volt a különbség. Tehát annyira kiabált a két írás közötti különbség, hogy egyszerűen, hogyha egy laikusnak megmutattam volna, ő is észrevette volna, hogy kik azok, akik nevelőotthonban vannak, és kik azok, akik családban vannak. Olyannyira, hogy az írásban például rengeteg szívecske jelent meg. Az összes O és az A betű helyett szívecskék voltak. Na most a szívecske, a grafológiában erről beszélgettünk egyébként rajzelemzés kapcsán is, például a szeretet hiányállapotát jelenítették meg, illetve hordozták magukon mind a két csoport esetében, tehát a családban nevelkedőknél is, és az otthonban nevelkedő gyerekeknél is, azokat a teljesen egyértelmű serdülőkori jegyeket, a ziláltságot, a megtöredezett írásképet, ami éppen erre az időszakra jellemző. Aztán, amikor ezzel a kísérlettel úgymond végeztem, akkor utána nagyon-nagyon sok olyan szülő, a mai napig sok szülő keres meg, pályaanalízist kér. Tehát pályaválasztás kapcsán, akár már 14 éves kor után, hogy mégis mi várható, vagy mi a gyereknek a személyiségének az erőssége, hogy a grafológia tudja mérni, hogy humán irány vagy reál irány. Pont abból, hogy melyik betűje van nyitva, pont abból, hogy melyik betűje hogyan áll, illetve milyen az írásképe a gyereknek. Tehát nagyon-nagyon sokat tud a grafológia segíteni, főleg, ha hozzáveszünk azt, hogy a grafológia azt mondja, hogy úgy, ahogy a személyiség tükre az írás, úgy azt is el kell, hogy mondjuk, hogy visszahat az írás a személyiségre is. Úgyhogy én szoktam konkrétan írások alapján javasolni, hogy betűtípusokat változtassanak meg. Nagyon kitartó munkával meg lehet változtatni azokat a betűket, aminél azt látom, hogy nem szerencsés, ahogy írja el, és mondom, hogy miért nem szerencsés, és egyébként elkezdik próbálni, és aztán utána azért jöttek ilyenek vissza, hogy nagyon nehéz volt, nagyon-nagyon sokáig, hónapokon keresztül nem tudtam megváltoztatni, de aztán csak odafigyeltem rá, egy picit arra személyiségének, arra szegmensére is odafigyelt, és előbb-utóbb megtörtént a változás.
Tulajdonképpen a grafológia egy kicsit segít abban, hogy a problémák, amik esetleg látszódnak a személyiségben, azokra megoldási lehetőségeket kínál. Jól látom, jól érzékeltem?
Igen, így van. Mindenféleképpen a feltárásban nagyon-nagyon objektív tud lenni, tehát itt a grafológiának és a grafológusnak óriási szerepe van, mert a személyiség összes problémáját tartalmazza maga az írás. Ha arra kellőképpen rá tudunk világítani, és azt megfelelő stílusban, nagyon-nagyon fontos a stílus és a csomagolás. A legnagyobb problémát is én díszkötésbe szoktam átadni, mert nem mondhatom azt, hogy úristen, a te gyereked nem normális, ez azért nagyon erős kifejezés lenne, meg nem az a feladat, hiszen segítő szakma, úgy, hogy a pedagógus szakma is segítő szakma, nekem az a feladatom, hogy segítséget nyújtsak, problémát tárjak föl, és feltehetően emellé hozzá tudjak csatolni egy utat, amit be lehet járni, és vannak olyan kuncsafjaim, úgymond, akik kétszer-háromszor is visszajöttek, mert volt egy részterület, ami nem úgy működött, és újra meg kellett néznünk, és újra rá kellett világítani, tehát preventív szerepe is van a grafológiának.
Ugye nagyon sok híres embernek is vizsgálták grafológusok az írását. Tudsz-e olyan kiugró eseteket mondani, amikor híres emberek írása egyértelműen árulkodott az ő személyiségükről?
Nekem most az a kép villant be, amikor két évvel ezelőtt a Bibó István Gimnázium egyik osztályában tartottam egy grafológiai előadást, és hát mivel lehetett volna legjobban szemléltetni az írást, hanem aláírásokkal, úgyhogy bevittem a fiataloknak Mussolini, Hitler és Walt Disney aláírását, és csak annyit kértem tőlük, nem igazán lehetett kiolvasni hirtelen, hogy mondják meg, hogy melyik a kellemes és melyik a kellemetlen. Első ránézésre ugye a formanívót nézettem a gyerekekkel, és azt mondták például a Hitler aláírásánál, ami egy rendkívül szöges, erőszakos, semmilyen hullámos vonal nincsen benne, ha valaki utána nézneten mindegyik fönt van és megtalálható, hogy olyan agresszív, és mondtam is, hogy ő egy igazi agresszor volt, ez a Hitler aláírása is, ezt egészítette egy karddá vált végvonallal, például a Mussolini aláírása, míg a Walt Disney aláírásában egyértelműen fölfedezhető volt például Mickey egér is. Tehát azért bizony egy aláírás is nagyon sokat elárul a személyiségről, és hogyha csak ezt a három szélsőséges példát mondjuk, de gyerekek véletlenül barátnőm se keverték össze, hogy melyik volt a kellemes. És akkor feltehetően azért a személyiségben is valahogy így van, azért egy Hitler személyiségét egy Walt Disney személyiségével nem igazán lehet összekeverni.
Ildi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, engem meggyőztél, nagyon sok hasznos információt tudtam meg a beszélgetésünk alatt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.